Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. április 1-én. A téma Dániel 7. fejezete a 4. világbirodalomról. Isten megbízásával ígét hirdet Frank testvér. Hogy a Murok egyszer s mindenkor életét adta, hála legyen neki ezért, és hogy másodszor is eljön ezúttal semmilyen összefüggésben a bűnnel, úgyhogy csak egyetlen kapcsolódási pontja lesz, és ez a megváltott sereg, amely meg lett mosva a bárány vérében. Fel szeretném olvasni nektek a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 26. versétől. Különben a világ teremtése óta sokszor kellett volna szenvednie, így azonban csak egyszer lett nyilvánvalóvá a világidők végén, hogy az ő áldozatával eltörölje, vagy érvénytelenítse a bűnt. Világos, hogy az ő áldozatával eltörölje, vagy érvénytelenítse a bűnt. Megbocsássa. Tovább olvasom a 28. verset. Ugyanígy Krisztus is. Miután egyetlen egyszer áldozatul lett bemutatva, hogy sokak bűneit elvegye, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt az üdvösségre, dicsőség az ő szent nevének. Először nem azért jött el, nem csak azért jött el, hogy elvegye a bűnt, mert megvan írva, hogy ő bűnné lett téve, magára vette az átkot, mert így van megírva, hogy átkozott az, aki a fán függ. És ő a fán függött, hordozta a bűnt, hordozta a betegséget, magára vette az egész átkot. Első eljövetelekor véghez vitte a megváltást. Második eljövetelekor a vérrel megváltott sokaságot, a megváltottakat magához fogja venni a dicsőségben. Egy énekíró így énekel. Meglettem váltva, bizonyára dicsekedhetek vele, megváltva az üdvözítő vér által. Elég gyakran elmondtam ezt ezen a helyen is, másütt is. Úgy szeretném hirdetni Isten szavát, a Jézus Krisztus evangéliumát testvéreimmel együtt, hogy azok, akik hallották ajkunkról az ígét, velünk együtt megjelenhessenek Isten színe előtt. Ez az íge hirdetés értelme és célja. Én az íge hirdetésért nem kapok fizetést, egy fillért sem kapok érte, Rusz testvér sem, Schmidt testvér sem, más testvérek sem. Meggyőződésünkből tesszük, amit teszünk. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt az ő nevének tiszteletére és dicsőítésére megtehetjük. Csak hogy hadd történjen az íge hirdetés azok üdvre jutására, azoknak, akik a mi szánkból hallják az ígét. A bevezető íge versekben is együtt olvastuk, hogy Isten maga fog eljönni és üdvösséget szerezni. Nos, ő eljött, és üdvösséget is szerzett. Hiszen éppen ez az üdvüzenet nem csak egy örömhír, hanem egy isteni üdvüzenet, amely mindenkinek, aki Jézus Krisztusban hisz, szabadulást hoz. Először a zsidóknak, aztán a nemzeteknek. Tegnap estére való tekintettel szeretnék még néhány ígehelyet felolvasni, és talán a Sofóniás 3. fejezetével kezdem. Sofóniás 3. fejezet egy nagyon csodálatos íge, és ezt is kérem, hogy vegyük figyelembe. Még ha bizonyos politikai vagy vallási eseményeket és folyamatokat megemlítünk itt, ügyeljetek mégis arra, hogy minden Istentől érkező szolgálatban, minden ígehirdetésben az evangélium az íge álljon középpontban, és kapja a legtöbb helyet, vagy a legtöbb teret. Hadd olvassuk el a Sofóniás 3-ból a 11. verstől. Ujjong Sion leánya, törjetek ki örömújongásban, te Izrael házából valók. Örülj és végadj teljes szívedből, Jeruzsálem leánya. Megszüntette az Úr a rád kiszabott ítéleteket, és elsöpörte ellenségeidet. Izrael királya az Úr, közötted lakik. Többé nem fogsz szerencsétlenséget látni. Azon a bizonyos napon a következőket fogják kiáltani Jeruzsálemnek, ne félj Sion, ne hagyd, hogy kezeid elcsüggetten lehanyatlanjanak. Az Úr a te Istened a te táborodban van, egy hős ő, aki szabadítást hoz, örömét vagy élvezetét leli benned, megújít téged az ő szeretetében, és örömújongással újong feletted. Összegyűjtöm azokat, akik most távol vannak az ünnepi gyülekezettől, vagy összejövetelettől, és gyászolnak. Ők tőled származnak, és most gyalázat terheli őket. Vett félreérthetetlenül tudomásul, hogy abban az bizonyos időben ítéletet fogok hozni minden nyomorgatóid ellen. Viszont a sántákat megsegítem, a szétszórtakat összegyűjtöm, és tiszteletre és dicsőségre emelem őket minden országban, ott, ahol most megvetik őket. A ma bizonyos időben haza akarlak vezetni, és összegyűjtelek benneteket, mert hírnevet és dicsőséget akarok szerezni nektek a föld minden népe között. Akkor, amikor a sorsotokat a szemetek előtt megváltoztatom. Az Úr az, aki ezt megígérte. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Ez az Úr szava. Ez az így szól az Úr. Ő az, aki kijelentette, és így lesz, és nem másképp. Mi pedig megértettük, hogy a gyülekezet és Izrael népének ügye párhuzamosan alakul, legalábbis két különleges időszakban. Ha visszatekintünk az ős kereszténységre, akkor pontosan láthatjuk, hogy a judaizmus és a kereszténység még egy generáción át párhuzamosan létezett. Aztán bekövetkezett a jól ismert 70-es év, a város megsemmisítése, a nép szétszóródása. És most egy hasonló helyzetben vagyunk. 1948 óta ez a nép hazatért, sőt, saját államot alapított. Már a Belfort nyilatkozat előtt hazatért, de egy saját államot 1948 májusában alapított, és most ismét két dolog zajlik párhuzamosan. A gyülekezet befejezése és Izrael visszatérése azért, hogy amikor a gyülekezet eléri a beteljesedést, a két próféta hirdethesse az ígét Jeruzsálemben, hiszen a népnek ott kell lennie akkor, amikor prédikálva lesz. A Jelenések 11-ben és különböző bibliai idézetekben elolvashatjátok, hogy Istennek meg lesz a maga útja Izrael népével. És nem szokatlan, vagy megértjük-e, hogy Isten nem fog nekik egy tucat evangélistát, vagy két tucat tanítót küldeni, vagy egy tucat teológust ebből, vagy abból a tanszékből. Mit fog Isten nekik küldeni, kit fog Isten nekik küldeni? két prófétát, igenis, Mózes és Ilyés mintájára. Minden más egyébbel bőségesen rendelkeztek már. Amikor eljön Isten ide, akkor Isten terve szerint fognak zajlani a dolgok. És ezzel be kell érnünk, hogy Isten szerint történik minden. Mi is sok mindennel rendelkeztünk már. Hány polc lett már megtöltve könyvekkel, vég nélküli könyvek sorozata íródott már, és gyakran nem is voltak olyan rosszak. Sok építő és bölcs gondolat volt bennük. De amikor beteljesedett az idő, és beköszöntött egy prófétai korszak, és esedékes lett egy prófétai üzenet, Isten nem küldött el egy csapat teológust, hanem egy Istentől küldött embert. Pillanatnyilag Jánosra, Keresztelő Jánosra gondolok, és remélem, hogy azonnal megtalálom azt az egy verset, amelyet szeretnék felolvasni. Hiszen tudjátok, hogy szinte egyáltalán nem készülök fel. Néha elolvasok néhány bibliai idézetet, de én is úgy jövök el ide, mint ti mindannyian. A János evangéliumának első fejezetében, a 6. és 7. versében ez áll. Akkor megjelent, vagy fellépett egy ember, akit Isten küldött. A neve János volt. Ez azért jött, vagy jelent meg, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy mindenki ő általa jusson hitre. Ez már mégiscsak sok volt. Egy erős kijelentés. Kajafás, a főpap, az egész nagy tanács, főtanács, az írástudók és a farizeusok, az összes prédikátorok mind semmibe lettek véve, és Isten egy emberhez fordul, egy emberrel foglalkozik, aztán szinte kihívóan az van írva, hogy mindannyian hitre jussanak ő általa. De hadd tegyek fel egy őszinte kérdést. Ha az összes többieket szabadjára engedték volna a nép előtt, akkor az egyik erről a másik arról akart volna meggyőzni őket, és így a nép közzé viszályvittek volna. Istennek van egy terve, egy programja, egy népe, egy gyülekezete, és azt akarja, hogy elérje az ő fennhatóságát, amikor eljön az ő ideje. A terv az volt, hogy mindenki ő általa, János által hitre jusson. Ez egy nagyon fontos vers. És aki nem vetette magát ennek alá, az a saját hitében maradhatott, nevezetesen abban a hiszemben, hogy minden rendben van, noha semmi nem volt rendben. Ez a fontos pont. Voltak éppen nincs nagy kegyelemre szükség ahhoz, hogy az ember meghajoljon az Úr hatalmas keze alatt. Gondoljatok a Mózes napjaira. Akkor is felléptek néhányan, és azt mondták, vajon ő legyen az az egyetlen ember itt, akivel Isten beszélt, vajon nem vagyunk-e mi is itt mind? Persze, hogy ott voltak mind, de később néhányan közülük már mégsem voltak ott, mint sokan mások. Fogták ők a füstölő serpenyőjüket, és döntést kellett hozni, és íme a föld megnyílt, és elnyelte őket. Isten előtt nem érvényesek a követelményeink. Isten előtt csak az érvényes, amivel ő maga rendelkezik, amit ő maga dönt és végrehajt. Volt egy Isten által küldött ember, a neve Mózes volt, és ő egyáltalán nem akart semmi lenni, nem akart elmenni sem. Éppen elegen voltak az országban. Ő nem akart menni. Szeretteim, az igazság szellemében egy dologra szeretnénk rávilágítani. Isten minden gyermeke minden időkben elfogadta és befogadta az Istentől küldött igaz embereket. Ezek azonban proféták voltak, nem evangélisták, nem egyenül prédikátorok, hanem proféták. Éppen ezért van megírva, hogy az íge a profétákhoz intéződött. Az íge a prófétákhoz intéződött, és Isten erről is gondoskodott, és megíratta, hogy aki egy prófétát befogad azért, mert próféta, az megkapja a próféta jutalmát. Ezért is hálásak vagyunk. Isten mindenről gondoskodik. Nézzétek, János a Pátmos szigeten. Egy nagyon különleges ember volt. Először apostol volt, majd egyszer csak proféta lett, aki a Szent Szellem által át lett véve a mennyei légkörbe, hogy tekintetbe vegye azt, ami jövőbenileg fog bekövetkezni, és leírja azt azért, hogy egy maradandó iránymutatásunk legyen, és újra megállapíthassuk, hogy a dolgok úgy történtek, és úgy következtek be, ahogy az írásban meglettek jövendőlve. Rusz testvér felolvasott Ézsaiás prófétából, én szeretnék röviden 2-3 verset olvasni. Mert eléggé hamarosan előjön az Úr az ő lakóhelyéről, hogy felelősségre vonja a föld lakóit az ő bűneikért, vagy eladósodásaikért. És akkor a föld ismét előhozza az általa elnyelt vért, és nem rejti el tovább, vagy többé a benne elföldelt, vagy elhantolt, meggyilkoltakat. Lesz ugyan még néhány nyilvánosságra hozatal. Mostanában hallottuk a médiában, olvastuk, hogy a diktátorok mennyit pusztítottak, és hány ember halála a lelkiismeretükön szárad, itt és ott, hogy a vallási intézményeknek mennyi bűn van a lelkiismeretükön, azt csak Isten tudja. De minden kiderül egyszer, minden láthatóvá is válik. De Isten népe be fog menni a kamrákba, fel fog emelkedni a dicsőségbe. És itt a 24. fejezetben el van mondva, hogy mikor fog ez megtörténni. Ézsaiás 24. fejezetének 23. verse. Itt ez áll. Akkor elpirul a sápadt hold, és elsápadt a ragyogó nap, vagy égető nap. Mert a seregeknek ura rögtön azután átveszi a királyosságot, az uralmat Sion hegyén és Jeruzsálemben. És az ő véneinek szeme láttára, ragyog a világosság. Talán túl sokat feltételezek, nem tudom. Csak hogy az Úr napjáról is meg van írva, hogy eljön az Úr napja, és elsötétül a nap, és a hold vérré változik. Pontosan itt, ezzel összefüggésben van megírva, akkor az Úr uralomra fog lépni a Sion hegyén és Jeruzsálemben. Nem térhetünk ki ezekre a részletekre, ám örülünk annak, hogy Isten mindent elmondott ott. Elolvasom még a 24. fejezet 19. versét. Romhalmazzá töredezik a föld, szilánkokra szétesik a föld, és meginog, és megrendül a föld. A föld ide-oda tántorog, mint egy részeg ember, és ide-oda himbálózik, mint egy függő ágy. És súlyosan ránehezedik a gonoszsága, vagy vétke, elesik, és nem áll fel többé. Mindazonáltal az Úr adott egy ígéretet is, egy új eget és egy új földet fogok teremteni, amelyek megmaradnak, fennállnak én előttem. Ha az öreg föld néha omladozik, amikor az emberek arról a bizonyos napról beszélnek, amely angolul Doomsday-nek neveznek, amikor arról a különleges végzetes napról beszélnek, amikor minden véget fog érni, akkor a legszívesebben közbeszólnék, és azt mondanám, figyeljetek, kedves barátaim, Isten csak annak az egy dolognak fog véget vetni, ami nem állhat fenn, hogy helyet teremtsen annak, ami örökké fennmaradhat előtte. Hiszen Isten nem forral semmi rosszat magában, éppen ellenkezőleg örüljünk annak, hogy felszámolja a régit, és véget vet neki, hogy az újat egyszer s mindenkorra fennmaradóvá tegye. Azt hiszem, mindannyian ismeritek a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét, mert az egész teremtett világ várja Isten fiainak megnyilvánulását, várja, hogy megszabaduljon a mullandóságtól. Aztán feljegyeztem magamnak a Dániel 7-et, és szeretném felolvasni, hogy röviden visszatérjek a tegnap este mondottakra. Dániel 7. fejezete. Itt szeretném felolvasni a második és a harmadik verset, aztán azután a 7. verset, a második vers. A következő szavakkal. Én, Dániel, egy megjelenést láttam az éjszakai látomásomban, és láttam, ahogy az ég négy szele felkavarja, vagy felzavarja a nagy tengert. Akkor négy hatalmas állat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a másiktól. Utalással voltunk, vagy leírtam a könyvben, hogy Isten megmutatta a prófétáknak az emberiség történelmének menetét, attól az időponttól kezdve egészen az 1000 éves birodalom kezdetéig. Függetlenül attól, hogy több száz birodalom létezett, Isten a történelmet üdvösség történetté teszi, és azt hiszem, a mi kancellárunk volt az, aki folyamatosan azt mondja, hogy a történelem el fogja dönteni a dolgokat. Nos, örülünk, hogy Isten az, aki dönt a történelemről, és hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell. De feltűnik nekünk az, hogy a négy hatalmas állat összesen csak négy, és nem több, és ez a négy állat négy világbirodalom. Most valaki azt fogja mondani, hogy ha a római birodalom az utolsó birodalom, akkor volt még annyi sok más birodalom is, amelyek szintén léteztek, de ezeknek egyáltalán nem volt semmilyen prófétai jelentőségük. Miért kellene több oldalakon fellajstromozva legyenek, ha nem tartoznak a végidő történelmének összképébe, és nem is illeszkednek bele? Isten felvilágosítást akart adni nekünk arról, hogy mi fog történni, hogy azután, amikor megtörténik, felismerjük. Szeretném tudni a történetíróktól, hogy miért kategorizálták az időt 1933-tól 1945-ig a harmadik birodalomnak. Vajon miért? És miért nem másodiknak, ötödiknek vagy negyediknek, hanem harmadik birodalomnak? Mi jön a legvégén? Csak még a negyedik, mert a negyedik az utolsó. Minden más, ami volt, legyen az a harmadik vagy az 50., hiszen sok birodalom létezik itt a földön, sok nép, nagy hatalom. Mit olvastunk tegnap este Branham testvér Dániel 70 év 7-es című prédikációjából, amelyet 1962. augusztusában tartott, mit mondott ebben? Hogy a három izmus fel fog virágozni, a fasizmus, a nemzetszocializmus és a kommunizmus. És ez az első kettő a kommunizmusra fog végződni, vagy torkollanni. Aztán azt mondta, végül minden a katolicizmusban fog végződni, vagy torkollanni. Szeretteim, ennek a fejlődésnek így kell lennie. A római birodalom, amely már Krisztus előtt is létezett, a végéig fenn kell maradnia, és most a végen. Éppen ebben a formában kell kerüljön, ebben a formában kell legyen öntve, azért, hogy a Szentírás szavai beteljesedjenek. Én nem tudom, hogy hogyan adjam elő nektek igazán. A legszívesebben leülnék mindenkivel, és azt mondanám, hallgassátok meg magatoknak, és vegyétek észre, hogy Isten így mondta, és így történik most a szemünk előtt. Mégis úgy gondolom, hogy éppen eleget olvastunk, és meg is értettük, miről is van szó valójában. Most szeretnék felolvasni a Dániel 7. fejezetének 7. versét. Akkor hirtelen megjelent előttem az éjszakai látomásaimban egy negyedik állat, rettenetes és félelmetes, borzasztó, rendkívülen erős, hatalmas vasfogai voltak, felfalta és szétszúzott, és lábaival eltaposta azt, ami megmaradt. Nos, nem is fogok tovább olvasni, hogy ne kerüljünk bele egy egész bibliaórás tanításba. Ez volt a negyedik birodalom. És mi történt akkor? akkor az időben tovább olvashatjátok a 9. versben. Szemmel tartottam, amíg székek lettek felállítva, és egy tiszteletre méltó aggasztján helyet foglalt. Tehát meg lesz tartva az ítélet azzal kapcsolatosan, amikor ezek a birodalmak vagy az utolsó birodalom befejeződik, és az Úr felállítja az ő királyságát, az ő uralmát akkor. Elolvasom nektek ugyanabból a fejezetből, valószínűleg a 28. verstől. Egy régi szemüvegem van, ami nem túl hasznos. Nem, a 23. vers igazán. Ezután így tájékoztatott engem. A negyedik állat egy negyedik birodalom. Egy negyedik birodalmat jelent, amely itt lesz a földön. És ez különbözik minden más birodalomtól. El fogja nyelni az egész földet, és eltapossa, és összemorzsolja azt. A többi birodalom, amit a könyvben elolvashattok, amikor léteztek vagy voltak, nem tudták ezt véghez vinni. Ám az utolsó az egész világ felett rendelkezni fog, kelet és nyugat, dél és észak követni fogják ennek az intézménynek az utasításait, ennek a valódi világhatalomnak. Nem megmondtam-e hónapokkal ezelőtt, sőt le is írtam. Nekünk semmi szükségünk nincs már a blokkokra, a szövetségekre. Egyetlen egy dolognak kell létrejönnie, egy hatalomnak, amely aztán lovagolni lehet, hogy végre legyenek hajtva azok a tervek, amelyek Isten nagyszerű tervéhez tartoznak. A nagyhatalmak megkisebbednek, mert elérkezett az idő, és rendelkezésére bocsátják hatalmukat éppen ennek a hatalomnak, amely döntő szerepet játszik. Tovább olvasva ez áll. A 10 szarv pedig azt jelenti, hogy éppen ebből a birodalomból 10 király fog felemelkedni. Nem olvastuk-e tegnap este, hogy a 10 király hatalmukat az állat rendelkezésére bocsátják, vagy a fene vadnak, amíg Isten ígében nem teljesednek. Hiszen Dániel próféta már látomásokban is meglátta ezeket a fejleményeket. A 25. versben így folytatódik. Nagy képű beszédeket fog hallatni a magasságos ellen, és bántalmazni fogja magasságos szentjeit, és arra fog törekedni, hogy megváltoztassa az ünnepek és a törvények rendjét, és ki lesznek szolgáltatva az ő hatalmának 1 évre, 2 évre és 1,5 évre. 100%-osan pontosan a gyülekezet elragadtatása után elkezdődik az szerint, amit Dániel prófita látott, ahogy meg lett mutatva nekik a 70 éves időszakra nézve. Az utolsó év 7, az utolsó 7 év, és az első 3,5 év a két próféta szolgálatára van kijelölve, az utolsó 3,5 év pedig a nagy nyomorúság idejére, amikor sok hívő, és aztán akkor az elpecsételt zsidók is vértanú halált fognak halni. Ennél pontosabban nem lehet elmondani vagy leírni. Boldog, áldott az, aki látja és felismeri. Az évek meg vannak adva, 1 év, 2 év és 1,5 év. De hiszen mindezt nem az újságból olvasom, itt olvasom a Dániel 7. fejezetéből. Istennek van egy időbeosztása, és a Dániel könyvében meg van írva, hogy az, aki szövetséget köt, aztán meg is fogja szegni azután. Talán felolvasom nektek a Dániel 9. fejezetének 27. verse. Dániel 9.27. És egy szilárd szövetséget fog kötni a népekkel 1 év 7-re. Együtt olvastátok-e velem? 1 év 7-re. Kötött szövetség, és az év 7 fél idejében megszünteti a véres áldozatokat és ételáldozatokat, és helyettük felállítja a pusztítás borzalmait vagy rémségeit, és pedig annyi ideig, amíg a szilárdan meghatározott megsemmisítés el nem árasztja a pusztulást. Magasztalva legyen az Úr neve. Hadd olvassam tovább a Dániel 7. fejezetéből a 26. verset. akkor azonban ülésezni fog a törvényszék. Ez még nem a végső ítélet. Nem, ez nem a végső ítélet. Ez itt az ezer éves békebirodalom előtt van. A végső ítélet pedig az ezer év után lesz, amikor mindazoknak, akik valaha éltek, fel kell támadniuk, hogy megjelenjenek a fehér trón előtt. 26. vers. Akkor azonban ülésezni fog a törvényszék, és el fogják ragadni tőle a hatalmat vagy uralmat, hogy véglegesen meg legyen semmisítve, vagy el legyen távolítva. Most pedig jön a lényeg. Rögtön azután a királyság és az uralom és a hatalom az egész ég alatti királyságok felett a földön oda lesz ítélve, a magasságos vagy felséges szent népének az ő királysága örökkévaló lesz, és minden más hatalom szolgálni fogja őt, és alláveti magát neki. Jöjjön el a te országod, és el fog jönni. Legyen meg a te akaratod, és meg fog történni, mint a mennyben, úgy a földön is. Úgy, ahogyan az Antikrisztus, ahogy olvastuk, kibontakozik és uralmat gyakorol az egész föld kerekségén, hiszen ő utánzója Krisztusnak. Krisztust illeti meg ugyanis az egész föld felett az uralom, és nem az Antikrisztust, de hiszen neki mindent utánoznia kell. Nem szeretném azokat a szavakat használni, amelyeket Luther vett a szájába. De hiszen teljesen tisztán látjuk szemeink előtt, hiszen abban az időben élünk, amikor ez megvalósul. Hadd olvassak fel még valamit a Dániel 2-ből, valami nagyon csodálatosat. Talán egyesek számára érthetetlen, hogy Isten miért használt bizonyos szimbólumokat, jelképeket, példázatokat, hogy egy értelmet adjon, amely aztán feltárja, miről is van szó, mire megy. Dániel 2:34. vers. Te el voltál merülve a látványban, amíg egy kő hirtelen levált a hegyről emberi kéz érintése nélkül, amely aztán eltalálta a képoszlop, vagy a szobor, vas és agyag lábait, és összezúzta azt. Egy látomás, hiszen mindannyian ismeritek a képoszlopot, vagy a szobrot, amelyet Dániel látott a különböző fémekkel egészen a lábakig. És tovább olvasom a 35. verset. Akkor egy csapásra a vas és az agyag, a rész és az ezüst, az arany darabokra lett törve és szétszóródott, mint a pejva a nyári szérűn, és a szél elsodorta úgy, hogy nyoma sem volt többé. A kő pedig, amely a szobrot szétzúzta, nagyszerű hegyé lett, amely betöltötte az egész földet. Egy csodálatos kép, Isten kinyilatkoztatása nézve Jézus Krisztusban és az Istenben való torkollására. Jézus Krisztus ez a kő, ezt mindannyian tudjátok, amennyiben nem tudnátok, gyorsan felolvasom nektek, mert nem szeretném, ha valaki elmenne innen, és azt mondaná, hogy önkényesen lett mondva valami. Az első Péter 2:2-ből olvasok, első Péter 2. második versét. És mint az újszülött gyermekek, vágyakozzatok a szellemi tiszta terre azért, hogy azáltal növekedjetek a megmentésre, amennyiben valóban megízleltétek, hogy az Úr barátságos. Ha mennyiben közzeledtek ő hozzá az élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan haszna vehetetlennek elvetnek, de Isten szemében kiválasztott kincsnek érvényes, kiváló kincsnek minősül. Így tehát legyetek ti magatok is élő építőkövekké, vagy szellemi házzá, egy szent papsággá, hogy szellemi áldozatokat mutassatok be, amelyeken megnyugszik Isten jó tetszése Jézus Krisztus által. Tovább olvasom a 6. versben. Hiszen az írásban ez áll. Ézsaiás 28:16. Lássátok, lerakok, vagy elhelyezek a Sionban egy kiválasztott követ, És ez a kiválasztott kő Jézus Krisztus, ő Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Ő Isten is marad, tovább olvasom. Egy kiválasztott követ, egy becses sarok követ, és aki ő benne veszi az ő bizodalmát, amen, aki ő benne veti az ő bizodalmát, soha meg nem fog szégyenülni. Amen. De hiszen nem egy olyan kőben vetem a bizodalmamat, amelyet valahol a sivatagban találtok. Ő benne vetem a bizodalmamat, aki sziklaként elkísérte Izrael népét, és aki meg lett verve, és amelyből mindannyian ittak azután. Nem egy élettelen kő, hanem egy élő kő, amelyet az építők ugyan megvetettek, vagy elvetettek, ám azok, akik kegyelmet találtak Isten előtt, elismerték sarokkőnek. És nem csak sarokkőnek, hanem még zárókőnek is. Az új szövetség kezdetén a sarokkőről, az alapkő lefektetéséről, a kezdetről volt szó. Most pedig azt kell felismernünk, hogy az első és az utolsó ugyanaz, és hogy ahogyan az elején volt, úgy kell lenni a végén is, az alfa és az omega. A sarokkő sarokkő egyúttal a zárókő is, a kezdő egyben a befejező is, magasztalva legyen az Úr neve, és ő be fogja fejezni. Ő lesz az, aki a képmásnak is véget fog vetni, és az többé nem létezik. Ahogyan elutasították őt, és ahogy bánnak vele, úgy fog ő is bánni azokkal, akik elutasították őt. Hiszen könnyen érthető, hogy Isten nem veheti magához a lázadókat, hiszen ők újra lázadnának a mennyben. Szeretnék még egy kicsit tovább olvasni, mégpedig a Zakariás 4-ből, hogy még egyszer világosan szemléltessem előttetek a kővel kapcsolatos dolgot, ami Urunk ez a drága sarokkő és zárókő. Ő az alap, annak az alapja, amerre felépültünk. Zakariás 4. fejezetének 6. és 7. verse. De kérlek, ne feledjétek, hogy a próféta itt az új szövetségi gyülekezetet úgy látta maga előtt, mint egy hét ágú gyertyatartót. Ez nagyon-nagyon fontos. Kérlek, ne szalasszátok el ezt a részt olvasás közben. Talán a kontextus miatt elolvasom a 2. verstől. És ő megkérdezte tőle, mit látsz? Én azt feleltem, úgy látom, ott áll egy teljesen aranyból készült gyertyatartó, és a tetején vagy felette van egy olajtartály, és van rajta 7 lámpás, és 7 vezetékcső a rajta lévő lámpákhoz, vagy lámpásokhoz. Milyen csodálatos kép! Az új szövetségi gyülekezet teljes időtartama. 7 gyertyatartó, 7 vagy egy gyertyatartó, 7 lámpával, 7 öntözőcső, 7 gyülekezeti korszak, 7 történelmi korszak az új szövetségi, ebben az új szövetségi időben, amelyeken a gyülekezet átmegy. Az olaj mindig a Szent Szellemre van utalással, a szellemi dolgokra való tekintettel. Egy olajtartály volt emez aranygyertyatartó felett, és 7 cső vezette le az olajat ezekhez a lámpásokhoz. Hasonlítsátok össze a jelenések első fejezetet és a többi fejezeteket, mit látott János. Ő látott valakit, aki úgy nézett ki, mint az emberfia, aki a 7 aranygyertyatartó között jön-megy. Ebben a korszakban leszáll a Szent Szellem a gyülekezetre. Az olaj a szívünkbe áramlik. És én igazán szeretném, ha bekövetkezne egy új feléledés és a Szent Szellem kiáradása. Hiszen 7 öntözőcső van, és amennyiben most az utolsó gyülekezeti korszakban vagyunk, akkor nem hiszem, hogy az olajtartály már kiürült volna. Annál inkább azt hiszem, hogy ma ugyanabból a szellemi teljességből meríthetünk többet, mint valaha. az ő teljességéből kaptunk vagy vettünk kegyelmet kegyelemre. Isten felajánlhatja, nekünk pedig el kell fogadnunk. Az Úr ajándékozzon bennünket meg kegyelemmel erre nézve. Hadd olvassak tovább ebben a negyedik fejezetben Zakariás könyvének negyedik fejezetének hatodik versétől. A következő tájékoztatást adta nekem. Így hangzik az Úr szava Zerubábelhez. Nem hadseregek erejével és nem erőszakkal történik ez, hanem az én szellememmel. Így szól az Úr a seregeknek, Ura. Ki vagy te nagy hegy Zerubábel előtt? Siksággá kell válnod. Ő fogja a zárókövet a meghatározott helyére állítani. És pedig örömújongások közzepete. Üdv, üdv vele. Ez már befejezésről, a tökéletesítésről szól. De amint látjátok, ott be van mutatva az aranygyertyatartó, a hét lámpás, a hét vezetékcső az olajtartályokhoz. És aztán azt mondja, Isten nem hadseregekkel és nem erőbevetés által fog ez megtörténni, hanem az én szellemem által. A szellem, amely beáramlik a gyülekezetbe, hogy életre keltse az ígét, hogy egyáltalán megvalósítson mindent, amit meg kell valósítania. A Zakariás harmadik fejezetében, Zakariás 3, a 8. verset olvasom még. Vedd mégis tudomásul, Józsué, te főpap, te is a veled együtt szolgáló, hivatalban lévő testvéreid, akiknek előtted van a helyük. Ti vagytok azok a férfiak, akik egy jelentőségteljes jelképet jelentenek, mert tudd meg, félreérthetetlenül, én el akarom küldeni az én szolgámat a sarjadék név alatt. Mert íme a kő, amelyet Józsué elé helyeztem, vagy állítottam, erre az egy kőre hét szem szögezte az ő tekintetét. Erre a kőre én magam fogom most bevésni a feliratot. Így szól a seregeknek Urának kijelentése, és egy nap alatt eltörlöm ennek az országnak az adósságait. Megtette vajon? Ő, aki sarokkővé lett, egy nap alatt eltörölte az adósságot. Az adósság meg lett fizetve, a bűn meg lett bocsájtva, mi meg lettünk váltva. Hála Istennek minden útmutatásért, minden áldásaért, utasításaért, hála Istennek az ő kegyelmért, hála neki az ő szaváért, hála neki a megvilágosodásért, amelyet ebben az időben a Szentírásban kapunk a Szent Szellem által. Gyakran elmondtuk, hogy az értelmezés csak akkor történik, ha a dolgok még nem következtek be. Amennyiben már megtörténtek, akkor senkinek sem kell értelmeznie, magyarázkodnia, mert akkor ez az isteni értelme, hogy megtörtént az, amit Isten megígért. Engem magamat is lenyűgözött, hogy megtaláltam azokat a helyeket, ahol Branham testvér egyszerűen hatalmas kijelentéseket tett. És mi is megérthetjük ezeket a dolgokat. Egy olyan alacsony iskolozottságú ember, mint ő volt, megtartja az összejöveteleket. Azon a szombat estén valószínűleg Jeffersonville-ben volt, és hirtelen Isten szelleme rászáll. Futni kezdett, amit talán néhányan nem is tudunk megérteni, de abban a pillanatban, amikor a szellem hatalmába kerítette, a szószék egyik végétől a másikig futott, és hirtelen megállt. Sokan azt mondják, hogy érzik Isten szellemét, vagy megérezték, és nem volt semmi látható hatása. Én azt mondom nektek, hogy ha Isten szelleme leszáll egy emberre, akkor valami történik velünk. De függetlenül attól, hogy milyen külső hatása van, és akkor megállt. És akkor kimondott néhány dolgot, amelyek egészen Amerika pusztulását is magukba foglalják, arról, hogy a nőknek választójogot fognak adni. Az 1960-as évek elején szavaztak a nők először Amerikában, és Kennedyt választották meg. És Branham testvér felállt, és azt mondta, itt beteljesül az, amit az Úr 1933-ban kinyilatkoztatott nekem. Sok más dolgot is mondott, ahogyan már előzőleg is említettem arról, hogy mi fog történni Európában is. És miért Európában? Mert itt kell megtörténnie az utolsó összeállításnak, hogy biztosítsa a végidő prófétai lefolyását. És a halálos sebet kapott fejnek újra életre kellett kelnie, és az egésznek mozdonyává kellett válnia. Nem is bocsátkozhatok itt a részletekbe, a prófétához hasonlóan én is bizselgést érzek a gyomromban. Amint tudjátok, a prófétáknak néha, mint például Ezékiel prófétának, az lett mondva, edd meg ezt a könyvtekercset, és görcsöt kapsz a gyomrodban. Talán felolvasom nektek Ezékiel 3. fejezetéből az első verstől. Akkor így szólt hozzám, emberfia, edd meg, amit előtted látsz. Edd meg ezt a papírtekercset, és majd menj el, és beszélj Izrael házanépéhez. Akkor kinyitottam a számat, és ő átadta nekem azt a papírtekercset, hogy megegyem. Ennél fogva azt mondta nekem, emberfia, nyeld le ezt a papírtekercset, amelyet adok neked, és töltsd meg vele a testedet, a gyomrodat. Akkor megettem, és a számban édes volt, mint a méz. De előtte, tudjátok mi áll előtte, melyik meg kellene találnom. Keserű lesz a gyomrodban. Kitalálta már meg. Második fejezet utolsó verseiben kell lennie. Nem számít, hogy olvasuk. De még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Itt arról van szó, hogy edd meg ezt a papírtekercset, és prófétál népeket illetően, és így tovább. Ki tudja, hol található a párhuzamos szövegszakasz az Új Szövetségben? Hol található a párhuzamos szövegszakasz az Új Szövetségben? Mielőtt ezt megteszem, újra elolvasom a második fejezet utolsó verseit, amelyek nagyon lényegesek számomra a 8. verstől, Ezékiel 2:8. verstől. Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked. Ne légy te ellenszegülő vagy makrancos, mint az ellenszegülő makrancos nemzedék. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit most adok neked. Már most, amikor oda néztem, láttam egy kezet, amely felém nyúlt, és benne volt egy tekercs, egy papírtekercs, írattekercs. Kitárta előttem, és mindkét oldalán elől is és hátul is tele volt írva. Mire emlékeztet ezt titeket? A Jelenések könyvének 5. fejezetére, a pecsétek megnyitására, mert mindkét oldalán elől is hátul is tele volt írva. Aztán meg is lett, el is lett pecsételve, hogy itt tovább olvashatják. Aztán folytatódik. Hátul is tele volt írva, és pedig panaszkodások, sóhajok és jajszavak voltak ráírva. És akkor a szövegszakasz, amit már elolvastam, jelképesen le kellett nyelje ezt a papírtekercset, hiszen csak egy látomás volt, hála Istennek. Régen így volt, a profitáknak látniuk kellett, mit kellett tenniük, és ő megette a papírtekercset, aztán profitálnia kellett a népekről. Olvassátok a Jelenések könyve 10. fejezetének utolsó részét, mert ott nagyjából ugyanez áll. Jelenések 10. fejezet 8. versétől, aztán az a hang, amelyet az égből meghallottam, másodszor is szólt hozzám, és ezt mondta, menj, vedd át a felnyitott könyvecskét az angyal kezéből, aki a tengeren és a föld felett áll. Oda mentem tehát az angyalhoz, és kértem, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így válaszolt, vedd át, és edd meg. Keserű íze lesz a gyomrodban, de a szádban édes lesz, mint a méz. Nem erről tanúskodott Ezékiel is, amikor ez lett intézve hozzá, igenis, aztán így folytatódik. Akkor átvettem a kis könyvet az angyal kezéből, elfogyasztottam, és a számban édes volt, amilyen a méz. De amikor lenyeltem, keserű lett a gyomromban. Aztán az lett mondva nekem, újra prófétálnod kell sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felett. Nos, nem akarok részletesen kitérni mindezekre a dolgokra, mert amúgy is megtörténnek, de ahogy Isten az ő szavában megmondta, Mi azért vagyunk itt, hogy nyitott szemmel osztályozzuk a dolgokat, lássuk és rendszerezzük is őket. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hadd adjunk hálát Istennek azért a nagy kiváltságért, hogy méltóknak talált bennünket arra, hogy az emberiség történelmének éppen ebben a döntő jelentőségű korszakában éljünk itt ezen a földön. És nyitott szemmel, nyitott szívvel, hogy higgyünk és megértsük, mi történik most az általános fejlődést is, ahogyan magunk előtt látjuk. Nem szeretnék sokat mondani, de egy dolog, ami mindannyiunknak fájdalmat okoz, mégis így kell lennie, ez a vallási és politikai egyesülés. A hatalom kialakulásának az ideje, és látjuk, hogy ez folyamatban van. A római szerződések érvényben vannak. Ami engem leginkább bánt, azt is nyugodtan elmondhatom nektek, az a tény, hogy az európai zászló jelképeként át lett véve a Mária fejet felett lévő 12 csillag vázolása. Ezzel azzal megkoronázzák Máriát milliószorosan a képeken és szobrokon minden alkalommal. Ez a 12 csillag az európai zászló nagyon aggaszt engem. És elmondom nektek azt is, hogy miért. Mert a Jelenések könyvének 12. fejezete, ahol a nő nappan van öltözve, fején 12 csillagból álló koronával megjelenítve a Jelenések 12. első versében. Jelenések 12 első versétől. Aztán létezik egy másik nő is a Jelenések 17-ben, aki Isten káromló nevekkel van beborítva, szajhaként lovagol a fenevadon. És most igénybe veszi magának a valódi gyülekezetet ábrázoló képet a 12 csillaggal, és mindkettőt szajhaként lovagolja. Ez a sérelem számomra. Mindent megpróbáltak, és mindent felcseréltek. Voltak éppen nem kellene, hogy bántson, minden felcserélés. Ki látta az utolsó képet, amikor a kancellárunk Lengyelországban járt? A felvétel nem egy temetőben készült. Az ölelés Majuszewskivel, vagy ahogyan hívják, a lengyel neveket nehezen tudom kiejteni. Megnézhetitek az irodámban. Egy Mária szobor alatt álltak, ahol Mária gyönyörű koronával a fején áll a háttérben Kohl úr, és hogy is hívják a másikat? Mazovjecki, igaz? Rendben így, Mazovjecki. És a két férfi ölelkezik, Mária pedig áldóan tartja a kezét az egész felett. Csak hogy nem Mária tartja a kezét a gyülekezet felett, hanem a mi urunk, akinek keze át lett fúrva a Golgotán. Ő azt mondja, hogy senki sem fogja kiragadni őket az én kezemből, mi az ő kezében vagyunk jelölve vagy vésve, nincs szükségünk kultuszra, hanem az élő hitre. De itt, ahol a szakadás történt, ahol a fej halálos sebet kapott, és a kelet és nyugat közötti határvonal mindössze néhány kilométerre húzódott el Wartburgtól, ahol fel lett függesztve a 95 tétel a Wittenbergi kastélytemplomon. Itt csapott le a kard, itt keletkezett a kardsebb, most minden meggyógyul, minden visszatér a régi kerékvágásba. Amint mondtam, rosszul vagyok tőle, ha arra gondolok, milyen fejlődés van már mögöttünk. És hogy az események most 100%-osan maguk útján haladnak, és mi valóban beléptünk az utolsó fázisba. Nem lennék olyan ostoba, hogy bármilyen időtartamot megadjak, mert ezt senki sem tudja. Legyenek azok hetek, hónapok vagy évek, ezt csak Isten tudja, és ez elég. Csak hogy annyit mindannyian tudunk, hogy hamarosan 12-t üt az óra, és elkezdődött már is a visszaszámlálás. Üdvös boldog az, aki most felismer, és átlátja mindazt, amit nem Istentől való, kiszakad, elszigetelődik, hogy az Úrnak szolgáljon. Mert ezt is mondta Branham testvér, egészen a végen. Az egyik csoport Isten pecsétjét fogja viselni majd, a másik pedig a fenevad megjelölését. Mindenki, aki most a nagy tömeggel tart, meg fogja kapni a fenevad bélyegét. Mindenki, aki elszigeteli magát, elkülönül, és Istennek szenteli magát, és a Szent Szellem pecsétjével lesz elpecsételve a megváltás napjára, azok Isten pecsétjét viselik. Legyen, hogy az Úr megáldjon mindannyiunkat. Én tudom, hogy ez nem egy olyan prédikáció volt, amelyet valamelyik okoskodónak elő lehetne adni. De egy dolgot tudok, hogy Isten szelleme képes tökéletessé tenni ezt az amatőr módon összeállított anyagot, kiegészíteni a képet, és mindannyiunknak világosságot adni arról, amit tudnunk kell, hogy meggyőződéssel, isteni hangsúllyal felismerjük az időt és az órát, amelyben élünk. El kell jutnunk arra a szintre, hogy senki ne üljön otthon és ne gondolja magában, igen, talán hamarosan már itt az ideje. Annyira hatalmasnak kell lennie, hogy az emberek megértsék. Nem hamarosan jön el, hanem már is eljött. Az idő nem csak közel van, hanem már is itt van. Nekünk fel kell kerekednünk, hogy találkozzunk a mi Istenünkkel, és szolgáljuk őt, a rendelkezésére álljunk, döntsünk mellette, és éljünk neki, annak, aki meghalt értünk. Az ő nevét illeti minden tisztelet és minden dicséret, most és mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és énekeljük együtt a refrén. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőmből, csak te egyedül. A te véred megtisztít bűneimtől, vagy a bűnöktől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Szeretteim, hadd hajtsuk meg fejünket és szívünket az Úr előtt. Ne maradjon egyetlen kőszív sem Isten jelenlétében. Ő ki akarja ragadni belőlünk, is olyan szívet akar adni, amely érez, együttérző, érzékeny. Egy szív, amely telve van szeretettel, ahogyan az övé is volt. Úgy érzem, hogy még egyszer utalnom kell arra, amit Branham testvér 1962. március 19-én mondott. Akkor, röviddel a berlini fal felépítése után, a választófal felépítése után, 1961. augusztus 13-án, majd 1962. március 19-én azt mondta, amikor a város keleti része vissza lesz adva, az el fogja intézni a kommunizmust, és a katolicizmushoz fog vezetni, vagy oda, abba fog torkollani. A Szentírásból tudjuk, hogy ennek így kell lennie. Dániel prófétából felolvastunk a négy birodalomról. Több nem volt, és nem is lesz. És ez a negyedik birodalom néha gyenge volt, néha erősebb, de a végén, ahogy megvan írva, újra fel fog emelkedni a mélységből. És a sátán, a sárkány hatalmat ad neki, ahogyan a Jelenések 13. fejezetének első versében megvan írva. Abban a korszakban élünk, amikor ez a birodalom a szemünk előtt formálódik és fejlődik. Hivatalosan már is római birodalomnak van nevezve. Eredetileg a német nemzet római birodalma volt. Erről is olvasni lehet. És megkérdezhetjük, hogy miért kellett ez így legyen. Szeretteim, eljött a végidő, az utolsó fár is már is elkezdődött, a politikai és vallási platform már is fel lett állítva, a politika és a vallás közös érdekeket követ, azzal a különbséggel, hogy a vallási uralkodó uralja politikusokat, akik nem tudják, mi történik. De a Szentírás tanúság tétele szerint addig rendelkezésére kell bocsátaniuk a hatalmat, amíg Isten ígéje beteljesedik. A mi Urunk ma itt azt mondaná, ezen a napon beteljesedett ez az írás a ti szemeitek előtt. Sok szentírási szakasz beteljesül ezekben a napokban a szemeink előtt. Magasztalva legyen az Úr neve, aki megnyitotta a szemünket, hogy lássunk, megértsük és higgyünk. Szeretteim, ennek a komoly eseménynek a fényében elképzelhető, hogy vannak itt olyanok, akik teljes szívükből az Úr mellett szeretnének dönteni. Elmondom nektek, mi játszódhat most le ti bennetek. A sátán eljön és azt mondja, már megpróbáltad, akartad, de nézd, nem sikerült és nem is fog sikerülni. Mindig így fogja folytatni az érveléseivel. De ne hallgass rá, hallgass arra, amit az Úr mond. Jöhetek én hozzám mindannyian, aki megfáradtatok és megterheltettetek, és én megvigasztallak titeket, megnyugvást adok lelkeiteknek. Jöhetek egyszerűen az Úrhoz, ő be fog fogadni titeket, mindent meg fog bocsájtani az utolsó pillanatban. Az utolsó pillanatban a saját tulajdonává fog tenni titeket. Ki az, aki el akarna veszni, örökké elszakadni Istentől? Ki az, aki ezt akar, hiszen senki nem, aki elmélyül, szánjátok rá magatok, és forduljatok az Úrhoz, mert ő hív titeket, és nektek válaszolnotok kellene még ma az ő hívására. Az idő komoly, az idő közeleg, az idő elérkezett. Legyen Isten irgalmas mindannyiunkhoz, és szánjon meg minket ebben a komoly órában, amelyben megérkeztünk. Aki fel akarja emelni a kezét az Úrhoz, tegye meg, mindenki imádkozik, mindenki behunja a szemét, mindenki meg nyitja a szívét, ez az az óra a Szentírás beteljesedésének órája. Ez az óra a mennyasszony gyülekezet külön válásának, és az összes keresztény ellenes erők egyesülésének ideje is egyúttal. Uram Istenünk, szívünkből köszönjük, hogy rendelkezhetünk a te ígéddel, amelyet a Szent Szellem megvilágosított és kinyilatkoztatott nekünk, Uram, együtt imádkozunk, különösen a fiataljainkért. Szeretett Uram, avatkozz be, ragadj ki, ments meg, adj szabadulást és üdvrejutást. Ajándékozz meg egy isteni elhatározással, éjséggel, szomjúsággal, te utánad, hogy szolgáljunk neked, hogy kövessünk, és a te rendelkezésedre álljunk. Uram, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztus evangéliumáért, a csodálatos üdvüzenet híréért, amely ma is üdvre jutást ad mindazoknak, akik hívővé lesznek Krisztusban. Hálát adunk neked az Ótestamentum és az Új Szövetség prófétai szavaiért. Uram, mi ebben élünk, ahogy a halak a vízben élnek, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Isten szájából érkező szóval. Uram, magasztalunk téged, és hálát adunk neked, imádunk téged. Ments meg most mindenkit, szabadíts meg mindenkit, gyógyíts meg mindenkit, áldj meg mindenkit, és keresztelj meg szellemmel és tűzzel, keresztelj meg a te szent szellemeddel, gyere le a gyülekezetet fölé, és pecsételj el minket a szent szellem pecsétével, amely Isten pecsétje. Halleluja! Halleluja! Ragadj ki belőlünk minden közömbösséget, minden langyosságot, lágy melegséget, védj el mindent. Uram, magasztalunk téged, és hálát adunk neked. Halleluja! Halleluja! Dicsőség neked! Dicsőség neked!